Thank you. Kedves gyülekezet, szokás szerint először a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, én biztosra veszem, hogy otthon hallottatok a szüleitektől, hogy tulajdonképpen a szombatnapot, azt minek az emlékére is ünnepeljük. Annak az emlékére, hogy Isten 6 napon át teremtette a világot, és a 7. megnyugodott és megpihent. Így olvassuk az írásban. És azt is olvassuk, hogy azon a 7. napon a Jóisten örült a teremtés művének, így mondja a Biblia, hogy látta, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. És tudjátok, hogy miért idéztem föl ezt nektek? Mert a Jóisten nekünk példát adott arra, hogy ő befejezte, amit elkezdett, azt szépen befejezte a 6. napon, és utána a 7. napon pedig annak örült, hogy amit alkotott, az igen jó. És azért szólok erről nektek, mert tudom, hogy a gyerekek sokszor nem szeretnek befejezni valamit. Olyan türelmetlenül abba hagyják. Például valaki elkezd rendet csinálni a játékok között, egy idő múlva elfárad és úgy hagyja. Elkezd tanulni, aki már iskolás közületek, aztán eszébe jut, hogy milyen jó lenne kint játszani, és nem fejezi be. És én szeretném, ha Jóistennek ezt a példaadását megjegyeznétek, hogy ő szépen és teljesen befejezte a teremtés munkáját, és utána tudott örülni neki, hogy minden, amit teremtett, igen jó. És tudjátok, ha ezt kicsi korotokban elhatározzátok, hogy sose hagytok abba semmit, hanem addig szeretnétek befejezni, amit elkezdtetek, amikor már örülni lehet, hogy befejeztem, és szépen fejeztem be, és örülni lehet annak, amit elvégeztem. Gyerekek szeretik a zenetanulást is abba hagyni. A szülők rábeszélik, kicsit elkezdik, aztán egy idő múlva abba hagyják. Aztán felnőtt korukban mennyire bánják, de kár volt. Ezért szeretnélek titeket biztatni, gyerekek, hogy soha semmit ne hagyjatok abba, amíg be nincs fejezve, szépen befejezve, és örülni lehet, hogy elvégeztem, és jól elvégeztem. A szombatnap erre is emlékeztessen titeket mindig, és kívánom, hogy hétközben is jusson ez eszetekbe. Tehát látta Isten, hogy amit teremtett, igen jó. Ezt ti alkalmazzátok így, hogy addig nem nyugosztok, amíg látjátok, hogy amit elvégeztem, az jó, annak örülni lehet, az be van fejezve. Menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét példabeszédek könyvéből olvasom, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetéből olvasom az 5. és a 6. verset. Tehát példabeszédek könyve 3. fejezetéből az 5. és 6. verset idézem. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Kedves gyülekezet, egy nagyon jól ismert ige ez, de én most a hangsúlyt különösképpen szeretném a 6. vers ígéretére tenni, ahol azt olvassuk, minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. De ez csak akkor van, ez csak akkor érvényesül, ha az előző feltétel is megvan, hogy bizalmad van az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére nem támaszkodsz. Én nem tudom, hogy mi támasztjuk-e ezt az igényt úgy a hétköznapokban is, hogy én szeretném minden utamban Istent megismerni. Szeretném azt a megnyugvást, hogy ő igazgatja az én útjaimat. Mi emberek nehezen tudunk szabadulni egy téves istenképtől. Ez a téves istenkép, ez úgy fest, hogy hát igen, Isten a nagy dolgokkal foglalkozik, és hát mikor nagy bajba vagyunk, vagy nagy gondunk van, akkor helyes az Istenhez fordulni és segítségül hívni őt. De azért úgy gondoljuk, hogy az életünk legnagyobb részét azt azért a saját belátásunk, a saját felfogásunk szerint kell folytatni. És szinte nem is merjük elhinni, hogy az a hatalmas, végére mehetetlen bölcs Istenek az egész világ mindenséget teremtette és fenntartja. Kész ezt teljesen, minden utunkban megismerjük őt. és hogy ő igazgassa a mi útjainkat és a lépéseinket. De a Jóisten nem adott volna ilyen ígéretet, ha nem lenne rá szükségünk. A régi egyházi tanító, Augustinus vagy Águston, ő mondta, kelepcékkel teljes szörnyű erdő az élet. Tehát, mint egy madárnak vagy egy vadnak a csapdákkal telerakott erdő, nekünk olyan a földi élet, kelepcékkel teljes szörnyű erdő. És valójában a mi emberi bölcsességünk kevés ahhoz, hogy ne csináljunk óriási hibákat, ne okozzunk nagy károkat magunknak és a másoknak is. És a lelkiismeretes embernek sokszor nem is tudni, melyik a nagyobb baj. Magának okozott kár, másoknak okozott kár. Tehát itt az emberi bölcsesség kevés. És ezért azt mondja az ige, hogy ez nem feltétlenül érvényesül, de egy ajánlat, egy lehetőség nekünk. Mert ezt is nehezen értjük meg, hogy Istenben egy parányi erőszakosság nincs. Ő annyira különbözik tőlünk emberektől, annyira vigyáz arra, hogy a mi szabad választásunkat a legkisebb mértékben se sértse. Mert néha azt mondanánk, hát miért nem ragad meg engem az Isten, aztán ami jó tegye meg. Sokáig dolgoztam alkoholbetegekért, és akkor emlékszem, szenvedélyesen mondta egyszer egy ilyen klub beszélgetésen valamelyik, hát vegye ki Isten a kezemből a poharat, megköszönöm neki. De nem teszi meg, mert ő tudja azt, hogy ami ebben egy pici kis kívülről való rákényszerítés, rábuzdítás van, az ellen a szívünkben úgyis lázadunk, és azzal nem tudunk igazán azonosulni, és annak nem lesz erkölcsi értéke, és nem leszünk boldogok benne. Ezért az Isten felajánlja nekünk szeretettel azt, hogy a bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál. Ha ezt megteszed, akkor ő, megtesszük, akkor ő kész arra, hogy minden utunkban lássuk, hogy ő igazgatja a mi útjainkat. De ehhez tényleg csak arra van szükség, és csak az az ember tudja megtenni, akinek teljes elméjéből bizalma van Istenben. Hangsúlyozom, teljes elméjéből, nem az érzelmeivel, hanem az értelmével is meggyőződött arról, hogy kicsoda az Isten, meggyőződött az Isten ígéretek megbízhatóságáról, meggyőződött az Isten erkölcsi lényéről, és ezért a teljes súlyával, a teljes elméje meggyőződésével tud bízni az Istenben, és tud bizalmatlan lenni a maga értelme iránt, és meggyőződött arról, hogy erre a segítségre van szüksége, akkor ő igazgatja a mi utunkat, és minden utunkban megismerjük. Az is egy olyan csodálatos ígéret az Efézusi levélben, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Megkérdezem mindenkitől, jó dolog jót cselekedni? Nincs tisztább öröm a világon annál, mint mikor tudom, hogy most valami jót cselekedtem, most ez, hogy így mondjam, jól sikerült, ez most egy tiszta, egy igaz cselekedet volt, ennek a jó gyümölcsei azonnal láthatóak. És azt mondja az írás, hogy a mi életünk gazdag lehetne jó cselekedetekben, mert Isten mindegyikünket személy szerint ismer, és mikor egy ember őt megismeri, az újjászületés, a megtérés tapasztalatában részesítheti. Az Istennek már előbb elkészített tervei vannak arra, hogy ő milyen jó cselekedeteket valósítson meg az élete folyamán. De itt is figyeljük meg, hogy ott a vége, hogy mi azokban járjunk. Vagyis ez egy nyitott kérdés. Az a kérdés, hogy mi fogunk ezekben járni, hogy mi akarjuk ezeket a jó cselekedeteket megvalósítani, mert ismétlen még egy parányi ráerőltetés sincs az Istennél. A szabadságunk teljes, de az ajánlata komoly. És egy másik igét is idéznék meg, ami megint csak ilyen bátorítóan hangzik, Ézsaiás könyvében, a 26. fejezetben találjuk. Azt mondja Ézsaiás proféta által Isten, hogy az igaznak útját ő egyenesen készíti. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem érik nehézségek, megpróbáltatások, erre még a saját jellemfejlődésünk miatt is nagy szükségünk van sajnos, de és ezen a világon nincsen békesziget, itt a jó és a gonosz küzdelme szüntelen zajlik, de azt jelenti, hogy saját hibánkból nem csinálunk kanyarokat és kitérőket, és az Isten egyenes utat készít nekünk, hogy célba érkezzünk, hogy az üdvösségre elkészüljünk, az örök élet ajándékát visszakaphassuk. Tehát Isten egy nagyon egyenes utat készít nekünk, ha mi követünk, akkor biztosan célba érünk, és az életünk véges végig jó cselekedetekben zajlik. Aztán van egy másik ige, amelyik azt mondja, hogy a görbe utakra tévedezünk. Ugye? Tehát mi emberek viszont ettől az egyenes úttól, amit Isten elkészített nekünk, hajlamosak vagyunk görbe utakra tévedezni, de hát úgy így mondjam, ezt az egyenes utat elrontani, amit Isten nekünk készített, hogyha elfogadjuk és igényeljük, hogy ő igazgassa a mi útjainkat. De nem szeretnék erről tovább elméletileg szólni, hanem gyakorlati példán Pál apostol élet által szeretnék rámutatni arra, hogy ez hogy működik. Természetesen nem fogunk egy teljes életrajzot részleteiben megbeszélni, de egy néhány mozzanatot szeretnék az életéből kiemelni. Gondolom, hogy akik itt jelen vagyunk, nagyjából talán minnyájan is ismerjük Pál apostol megtérésének a történetét. Tudjuk azt, hogy amikor a saját maga írja, öldökléstől lihegve ment, hogy Damaszkuszban, ugye a távolabbi Szíriában is, az ottani zsidó közösségben előállítsa azokat, akik Krisztusban mernek hinni, és őket megkötözve vigye Jeruzsálembe, akkor ugye ez a nap fényességét meghaladó világosság sugározta körül az úton, hallotta a kérdést, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Visszakérdezett, ki az, aki szól? Ugye az utal arra, hogy ő látomásban is mintegy látta, és elhangzott, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. De még egy titokzatos kis mondat hozzákapcsolódott, nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Sajnos a egyes bibliákban ez tévesen így szerepel, hogy az ösztön ellen rugódoznod. Vigyázat, nem ösztönről van szó, az eredeti görög szövegben világos, hogy miről, ösztöke. Az ösztöke, talán mi már itt városi emberek nem nagyon tudjuk, egy hosszú hegyes bot, amivel megszokták böködni az állatok oldalát, hogy a csordában haladjanak szépen egyenesen a megfelelő irányban. És ez az ösztöke egy csodálatos hasonlat arra, hogy a Jóisten anélkül, hogy erőszakot gyakorolna, azért ad nekünk ilyen kis jelzéseket ezzel az ösztökével, azzal se sértik fel az állatok oldalát, csak egy kicsit terelik a helyes irányba. A Jóisten is terel minket ilyen ösztökével abba az irányba, ami nekünk a legjobb, de az ember, ahogyan Pál apostol is tette, hajlamos az ösztöke ellen rugódozni, és nem engedni ennek az ösztökének. És felteszem azt a kérdést, hogy Pál apostol, aki különösen erről a mondatról győződött meg arról, hogy vele tényleg isteni lény beszél, mert az életének ezt a titkát a világon senki nem tudhatta az Istenen kívül, hogy ő valójában azért veti bele magát olyan heves üldözésbe a keresztények ellen, mert gyakran érez lelkiismereti késztetést, és néha úgy világosodik meg neki, hogy ez mégis igaz ügy, és ezek igaz emberek, és tényleg Jézus volt a messiás. De ő ezt elfojtotta magában, rugódozott ez ellen az ösztök ellen. És én most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ez bűn volt Pál apostol részéről, vagy nem volt bűn? Ugye, nem is olyan könnyű a kérdésre válaszolni, mert maga Pál apostol is írja, hogy ő tudatlanságban cselekedett, és olvassunk olyat, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Azt is írja, hogy azért cselekedett így, mert ő szerfelett rajongott az atyai hagyományaiért. Tehát hihetetlenül tisztelte a Sanhedrin tagjait, aminek maga is tagja volt is. Hát ő ezekért rajongott. De Pál apostol azért fölmentette magát. Máshol azt olvassuk, hogy azt is mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én, mert háborgattam az Isten egyházát. És gondoljunk csak bele abba, hogy tényleg Pál apostol nem egy látványos nagy törvényszegést követett el, mondjuk, hogy a 10 parancsolat valamelyik erkölcsi parancsolatát áthágta, de gondoljuk meg, hogy a következményei megvoltak. Mert miket ír le? Azt írja le, hogy ő idegen városokig kergette a Krisztus követőit. Azt írja le, hogy ő felettébb dühösködve ellenük káromlásra kényszerítette őket. Aztán azt írja, még tovább fokozza, hogy mikor elítéltettek szavazatával a halálra ítélésükhöz hozzájárult, mivel ő többes számba mondja, úgy látszik nem is csak Istvánéhoz. Akkor most akkor milyen következményei voltak ennek? És ezért mondja azt, hogy én a bűnösök között első vagyok, nem vagyok méltó, hogy apostolnak hivatassam, mert én mennyi szenvedést okoztam ártatlan embereknek. Én milyen gonosz dolgokat cselekedtem a Krisztus neve ellen. Tehát ebből azt a tanulságot vonjuk le, hogy nem is kell az, hogy az ember magát a 10 parancsolatot, annak valamelyik paragrafusát látványosan és botrányosan áthágja. Elég a görbe útra tévedéshez ennyi is, hogy az ember az ösztöke ellen rugódozik, és már annyira más irányt vehet, amivel nagyon nagy kárt tesz magának is, de nagyon nagy kárt tesz másoknak is. Tehát az ember bölcsességehez az úthoz nagyon kevés. És felteszem utána azt a kérdést, hogy vajon Pál apostollal kapcsolatban volt-e Istennek előre elkészített terve? Ő egész idáig egy haragos, heves üldöző volt. De amikor ő a megtérésre jutott, mert ekkor Pál apostolnak már csak egy kérdése volt, és ezt a kérdést külön emeljük ki, mert miután ezt hallotta, ő már csak egyet kérdezett. Tehát elhangzott a válasz, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Az apostolnak már csak, a leendő apostolnak már csak ennyi szava volt, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ugye érezzük, hogy ez olyan, mint mikor valaki letette a fegyvert, vagy feltette a kezét, és már csak egyetlen egy kérdése van, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És valahogy ez egy meghatározó kérdés, és szerintem mi otrontjuk el az életünket, és nagyon sok igaz, jó szándékú ember is otrontja el az életét, hogy túl ritkán tesszük fel ezt a kérdést. Ugye szoktuk mondani, hogy a mi atyánknak van egy kérdése, amit nagyon hajlamosak vagyunk átírni, tudnélik azt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, azt inkább úgy, hogy legyen meg az én akaratom. És Jézusnak azt az imáját ritkán vesszük példának, hogy mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez sokszor inkább nálunk úgy fest, hogy Uram, igen, akarom a te akaratodat, tudom, hogy igaz vagy, tudom, hogy jót akarsz, de azért mégis inkább az én akaratom legyen meg. És ezekkel ennyi elég, nem kell durva bűnöket elkövetni, ennyi elég, hogy azt az egyenes utat görbévé tegyük, ennyi elég ahhoz, hogy károkat okozzunk magunknak és másoknak. És az igazi biztonsága az, ha teljes elvénkből bizalmunk van benne, ha az életünknek a vezérfonala ez a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, ezt nagyon sűrűn tesszük fel, és minden utunkban megismerjük őt, és tapasztaljuk, hogy igazgatja a mi útjainkat, akkor elfog a nyugalom, akkor elfog a biztonság, mert látjuk, hogy ő igazgatja a mi utainkat. És feltettem ugye a kérdést, hogy vajon Istennek erre az időre volt-e kész terve. Ugye azért könyörült a Pálon, mert tudta, hogy ő lelkében igazából egy igazságszerető és igazságra vágyó ember, és megállította ebbe a rugódozásban. És mi is nagyon hálásak lehetünk, ha sokszor az életünkben elkövetünk egy ilyen hibás rugódozást, és hogyha a Jóisten valahol, mert látja, hogy az igazi indítékaink azért mások, valamivel megállít ezen az úton, és megszólít, hogy ne folytass tovább ezt az ösztök elleni rugódozást. És Istennek volt-e erre az időre kész terve? Noha eddig Pálnál semmi a világon nem mutatott arra, hogy külső szem semmit nem láthatott abból, hogy ő igazából kicsoda, és pont az ellenkezőjét lehetett leolvasni. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, hogy amikor ugye ezután a damaszkuszi élmény után őt megvakulva a nagy fénytől úgy vezették be kézenfogva Damaszkuszba, és amint írja, őt 3 nap nem evett, nem ivott, csak forgott vele a világ, hogy ő micsoda hibát követette el, és micsoda károkat okozott, és hogy ő mit is cselekedett, akkor a 3. napon Isten hozzá küldött egy Anániás nevű damaszkuszi keresztényt, és megbízta őt azzal, hogy milyen üzenetet közvetítsen Pálnak. Ugye először ez az Anániás tiltakozott, hát azt mondja, hova küldesz, hát ezt minden hallottuk, hogy ez milyen, hogy milyen üldöző, hát ha kezei közé küldesz engem, és Isten lecsitította őt, és azt mondta, hogy csak hallgass a szavamra, és csak menj el, őt most úgy találod, hogy imádkozik. És így olvasom a 15. verstől. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. És én megmutatom néki, hogy mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Szeretnék feltenni egy kérdést. Benne volt ebben a Pál egész további életútja, mindazok a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számára elkészített. Isten már ekkor tudta, hogy pogányok apostola lesz, hogy királyok előtt fog tanúságot tenni róla, Izrael fiai előtt is hatalmas tanúságot tesz. Ezt Isten mind tudta. Ezek a jó cselekedetek előre el voltak készítve. De van itt valami, ami zavarhat bennünket, hogy azt is mondta, hogy megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. És itt megint felmerül egy kérdés, hogy vajon ezt most büntetésből kapta Pál ezeket a szenvedéseket? Mert hát tudjuk, hogy az élete vége mártírhalál volt, és egy helyen föl is sorolja, hogy ő a zsidóktól 5-ször kapott egy hiány, 40-et, megkövezték. Mi mindenem ment át, hihetetlen mennyiségű testi és lelki szenvedés, és a végén a mártírhalál. Hát vajon az Isten büntette őt, hogy ezért kell neki a nevéért szenvedni, mert valamikor ő is szenvedést okozott másoknak, és most ezt úgymond visszakapja. Ezt teljességgel kizárhatjuk, abszolút kizárhatjuk, hiszen Anániás által azt is üzente neki az Isten, hogy most mit késedelmezel, kelj fel, keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet. És ez egy csodálatos kifejezés, lemosván bűneidet. Ez azt jelenti, hogy Isten teljesen egy összegben megbocsátotta az előző élete minden végét. És Istennél nincsen ilyen, hogy adok és visszaveszem. Adok egy teljes bűnbocsánatot és visszaveszem. Ő nem olyan, mint az emberek. És Pál apostol meg is győződött arról, hogy az ő korábbi életére, annak minden rosszra, amit ő tett Krisztus tanítványai ellen, azokat majd az Isten fordítja jóra, azokat a sebeket majd az Isten gyógyítja, azt ő vállalja magára, neki pedig teljes bocsánatot ad. Ebben ő biztos lehetett, akkor miért kellett mégis sokat az ő nevért szenvedni? Itt megérthetünk mégis egy nagyon fontos törvényszerűséget, hogy a Biblia azt mondja, hogy mi színpada vagyunk a kozmosznak, angyaloknak is, és azt is mondja, hogy a nagy ellenség, az a bizonyos sátán éjjel-nappal vádolja az Isten választottait, és vádolja az Istent magát. Hogy az Isten ilyen bűnösöknek, ilyen kártevőknek kegyelmet ad, hogy egyenesen apostoli megbízatást ad annak, aki ezeket és ezeket tette. És ilyenkor az Isten, ahogy a Biblia fogalmaz, leperli a lelkünknek perét azzal, hogy megengedi, hogy az ember olyan élethelyzeteken menjen át, amelyekben kinyilváníthatja a hűségét, és az összes vádnak el kell némulni ő ellene, és az Isten ellen is. És gondoljuk meg, hogy vádolhatta sátán a Pált meg Istent, hogy na ez kap kegyelmet, hát hol van itt az Isten igazsága? Hát ennek egészen más járna. De amikor ugyanez a Pál önként és szeretetből kész volt bármit vállalni a Krisztus nevére, ugyanolyan szenvedéseket, amelyeket ő okozott másoknak, akkor felteszem azt a kérdést, még marami vád megmaradhatott? Teljesen elnémította az összes vádat, mind Pál ellen, mind Isten ellen. És így van az, hogy az Isten nagyon kegyelmes, ő nem fog kiejteni minket, ha a görbe útra tévedezünk az egyenes útról, ha még csak nem is direkt törvényszegéssel, de egy ösztök elleni rugódozással valahol kisiklatjuk az életünket rossz irányba. A kegyelme, a szeretete utánunk nyúl, de begyűjtünk magunknak és másoknak felesleges szenvedéseket, amire nem lenne szükség, amit el lehetne hagyni, amit el lehetne kerülni, hogyha mi teljes elménkből bizalmunk van az Istenben, és tényleg arra tartunk igényt, hogy ő igazgassa a mi útjainkat. Aztán szeretném kicsit folytatni még tovább. Ugye említettem, hogy ezután Pál életének ez volt a mottója, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és azon nyomban kész volt Krisztus tanúságtevője lenni, és rögtön látta azt a hatalmas ellenállást, ami vele szemben is megnyilatkozik, hogy először ott mindjárt Damaszkuszban, hogy emlékszünk, úgy kellett egy kosárba, titokba éjjel a várfalon át lebocsátani, mert megölték volna. Aztán ugyanezt történt Jeruzsálembe évekkel később, és onnét is menekülnie kellett. Ugye először a keresztények nem ismertek vele szóba állni, mert ugye ők még nem tudták a Pálba végbe ment nagy változást. Egy bátor ember volt Barnabás, aki maga mellé vette Pált, meghallgatta, meggyőződött a tapasztalatai hitelességéről, és őt aztán szeretettel befogadta a keresztény gyülekezet. De viszont ott is olyan gyűlölet lángolt fel ellene a Krisztust megtagadó zsidóság részéről, hogy azt tanácsolták neki, hogy menjen el Tarzusba, a szülőföldjére, tűnjön el a szem elől egy időre, mert ez a gyűlölet olyan heves ellene. És itt megint szeretnék rámutatni egy törvényszerűségre. Néha az életünkben vannak olyan időszakok, amik olyan kavargósak, viharosak, és úgy tűnik, mintha úgy elveszett volna a fonal. Olyan értetlenül állunk, és azt mondjuk, hogy most ez mire jó, vagy mi lesz ebből a kibontakozás. Hát most összezavarodott az életünk, és mintha az Isten hagyna egy ilyen sötét zsákba vergődni, és azt gondoljuk, hogy ilyen emberi gondolatok jönnek, ilyen kísértő gondolatok, hogy hát most én nem is tudom, mi lesz az én jövőmmel, vagy a további utammal, itt most nem látom sehol az isteni gondviselést. Nem szabad az ilyen kísértő gondolatnak engedni, mert Isten soha nem ejti ki a kezéből az életünk fonalát. Amíg mi benne bízunk és kérjük, ez kizárt dolog. Ugye látjuk, hogy Isten úgy előkészíti a dolgokat. Valamikor Barnabás mutatta be a jeruzsálemi gyülekezetnek, és mikor ez a Barnabás elment Antiókiába, és ott látta a pogányok körében támadt hatalmas érdeklődést, azonnal fölmérte, hogy ide pont olyan segítségre, pont olyan munkatársra van szükség, mint Pál. És elment érte Tarzusba, is hívta. És amikor ebben a teljesen pogány városban, pogányok között kellett dolgoznia, szerintem Pálnak rögtön eszébe juthatott, hogy helyben vagyok, mert ezt mondta az Isten, hogy a pogányok között legyen az ő tanúságtevője. Megismerhette az ő útjában az Isten kezét, hogy arra tereli őt pontosan, amit előre kijelentett, hogy azokat a jó cselekedeteket töltse be, amelyeket előre mondott. És annak a közbelső időnek is megvolt a funkciója Pál ige tanulmányozásában, gondolkodása beérlelődésében, szolgálatra való felkészülésében. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy Isten soha se ejti ki az életünk fonalát a kezéből, sohasem zavarodik bele abba, hogy az egyenes útra hogy terelje minket, és hogyan vezessen minket. És azután azt olvassuk a továbbiakban, hogy bár sok küzdelemben volt része, de hatalmas tapasztalatokban is. És megkérdezem, amikor végezte a szolgálatát a pogányok apostolaként, tényleg így volt, hogy minden útjában megismerte őt? Tényleg így volt, hogy Isten igazgatta az útjait? Ugye emlékezetes az az eset, amikor ott van Troásban, ugye a kikötő városban, a boszporuszi szorosnál, és akkor most vannak úti tervei, gondolkozik emberileg, hogy erre menjen, arra menjen, de így mondja, hogy nem engedte őt a lélek. És valamilyen akadályok jelezték, az ösztökét érezte, hogy másfelé tereli az ösztöke. És akkor álmában megjelenik neki egy macedón külsejű férfi, és azt mondja, jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nékünk. És olyan szép az a mondat a Bibliában, azt mondja, azonnal megértettük, hogy oda hívott minket az Isten. Ezek olyan szép pillanatok az életünkben, amikor hirtelen megértjük, hogy az Isten erre küld, hogy az ösztöke erre terel. És aztán gondoljunk arra, hogy micsoda élményei voltak ott a Filippiben, ugye az első európai városban, ahol dolgozott. Hát kegyetlenül megverték, börtönbe zárták. De mit ért ez az egész, mint a lefutó víz, mikor az Isten egy földindulással megnyitotta a börtönük ajtaját, mikor megtért a börtönőr és a családja ennek hatására, mikor végül tőlük bocsánatot kérve és őket megkövetve kísérték ki a város méltóságai a városból. Tehát az Isten, amikor megengedett ilyen nehézségeket, azt hatalmasan jóra fordította. És én biztos vagyok, hogy Pál semmiért nem adta volna oda a Filippi beli tapasztalatát a belerejtett szenvedésekkel együtt. De még mielőtt ez a szabadítására való csoda történt volna, és még ezzel, még emberek megtérésével meggazdagítva a szabadulás, már előtte is azt olvassuk, hogy énekelt a társával együtt a börtönben, abszolút nem volt elcsüggedve. Mert ő tudta, hogy neki az Isten mondta, hogy menj erre, menj Macedónia felé. Ő megértette, hogy Isten elküldi. Ha az Isten útja, akkor nem kell elcsüggedni, ha akármi történik ezen. Aztán később Korintusban is olvassuk, hogy szinte az Isten úgy lépésről lépésre vezette megszólította, és azt mondta, hogy szólj és ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Mikor ebben az üllött kikötő városban a nehézségeket látva elcsüggett volna, akkor az Isten mondta, csak menj előre, nekem sok népem van ebben a városban. És így tovább sorolhatnánk. Aztán megint látunk egy érdekes mozzanatot Pál életében, ez már a pogányok apostola szolgálatát nagy mértékben teljesítette, és már megvoltak a tervei, meg is írta a római gyülekezetnek, hogy hozzájuk készül, és onnét meg Hispániába, ugye ma is Spanyolország, tehát megvoltak, őt hajtotta ez, hogy ő a pogányok apostola, és neki új és új területekre kell menni, de megírta a római gyülekezetnek, de előbb még mindenképpen le kell mennie a Jeruzsálembe. És azért kellett lemennie a Jeruzsálembe, mert volt egy nagyon bántó dolog, az, hogy a jeruzsálemi apostolok és vének bizonyos úgynevezett judaista tanítók befolyása alá kerülve kifogásolták Pálnak a munkáját, és ő tudta, hogy amíg ez a konfliktus meg nem oldódik, addig neki nem lehet nyugta, ez így egészségtelen, helytelen, és úgy szeretett volna tovább menni Róma is, a még távolabbi céluk felé, ha ez a dolog rendeződik. És ott Pál apostol az életében megint elkövetett egy jó szándékú hibát és tévedést, és ennek is megvannak a hatalmas tanulságai. Mert azt olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyv 21. fejezetében, hogy mikor ő megérkezett Jeruzsálembe, akkor összegyűltek mind az apostolok, a vének, a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, akik sok ezren voltak, nem volt egy kis gyülekezet ez, és meghallgatták az ő tapasztalatait, és így olvassuk a Bibliában, a 20. versben, azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat. És utána viszont ezt mondták. Látod, atyám fia, mely sok ezren vannak zsidók, akik hívőké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felület pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod. Azt mondván, hogy nem etéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokasságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt miveld azért, amit néked mondunk. Nem is olvasom most tovább, majd csak saját szavaimmal összefoglalom. Tehát egy ilyen szomorú dolog történt, ez már az az idő volt, mikor az első szeretet kezdett tünedezni az ős gyülekezetben, és lám még apostolok vének is gyanakvás keltéseknek a hatása alá kerültek, és ugye hozott korábban az apostoli zsinat egy olyan határozatot, hogy a pogányoknak nem kell az ószövetségi törvényt megtartani, amelyek eleve csak a megjobbulás idejéig voltak, ugye Izrael számára bizonyos pedagógus törvények, és ezen nem is változtattak, de ezek a úgynevezett judaista tanítók, ezek azt vallották, de a zsidóknak azért meg kell tartani. És ebben a zsidóból lett keresztényeknek, és ebben benne bujkált az, hogy azért ők mégis egy választott nép, mégis valami többletet teljesítenek, és valami többletkiváltságuk van. Noha Isten megmondta, hogy nincs többé válaszfal, Krisztusban nincs többé se zsidó, se görög. Ezt Pál apostol kristálytisztán látta, meg is fogalmazta, de ezek a judaista tanítók ezt nem értették. És nagyon jellegzetes ez a mondat, amit mondtak, ez mindig az egyházi tekintélynek a tipikus magatartása, most te azt csináld, amit mi mondunk, ez mindig helytelen. Még Isten sem teszi ezt velünk, ő mindig megmutatja, hogy merre, és felajánlja, hogy válasszunk. De könnyen elhangzik, és már az ősgyülekezetben is elkövették ezt a hibát, most te azt csináld, amit mi mondunk. És ez a tanács rettenetesen rossz volt. Mert azt tanácsolták neki, hogy vannak ilyen nazireus fogadalmat tett férfiak, és ugyanígy ő közvetlenül nem mutat be áldozatot, de volt egy ilyen gyakorlat, hogy lehetett az ő áldozatukat fizetni, mint egy támogatni az ő fogadalom tételük befejezését, és hogy hát a Pál erre vállalkozzon, és hogy ezzel bizonyítsa azt, hogy ő maga is úgy jár, hogy a törvényeket, ezeket a valójában már lejárt törvényeket megtartja. Hiszen amikor a templom kárpit kettéhasadt Krisztus halála pillanatában, ahogy a dánieli profécia is mondja, ezzel Isten véget vetett az áldozatoknak, ez pedig az áldozati rendszerrel függött össze, És Pál apostolnak kristály tiszta volt, hogy ezek az áldozati szertartások többé nem érvényesek. Ezek lejártak. És ott vívódott, és ez egyszer mégis az elveit félretéve, azért, hogy békesség legyen, és azért, hogy ezt a konfliktust feloldja, engedett ennek a szónak, hogy most te pedig azt cselekedd, amit mi mondunk. És a saját lelkismereti meggyőződése ellenére vállalta ezt. És hát a történet vége ismert, ebből egy óriási baj lett, mert ugye a Pál ellenségei majdnem megölték ott őt, és azzal vádolták, hogy görögöt vitt be a templomba, és halálfia. És nem tudom, hogy mit éreztek azért ezek a jeruzsálemi apostolok és vének, amikor a Pál szolgálatát ez megakasztotta, hogy az ő tanácsukra vállalta ezt meggyőződés ellenére. De megint szeretnék egy törvényszerűséggel rámutatni. Pál rettenetesen bántotta utána nyilván, hogy ő most az egyszer nem kérdezte meg elég világosan, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hanem csak a nagy jó szándékában, hogy feloldja ezt a konfliktust, belement ebbe a kompromisszumba. És gondoljuk el, hogy ő neki ott voltak a tervei, hogy megy Rómába, megy Hispániába, és ehelyett most egy ilyen tevékeny ember börtönbe kerül, sőt úgy nézett ki, hogy fogadalmat tesznek a megölésére, és a zsidók ezek közül, a gyűlölködő ellenségei ezek közül nem fog életbe kikerülni. És itt szeretnék megint megmutatni egy igét, az apostolok cselekedetei 23. fejezetének a 11. versében olvassuk. Mikor ő ezekkel vívódott, akkor így olvassuk az írásban. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr mondta, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Azért milyen kegyelmes az Isten. Most sem egy durva törvényszegés, nem egy emberi hibát, csak egy emberi hibát követett el Pál. És én mindig emlékszem az egy régi bibliai tanítómnak a mondására, és vigasztalásul itt is szeretném mindenkinek elmondani. Azt mondta, ami jó szándékú tévedéseinket Isten helyrehozza. De ugyanakkor lássuk azt, hogy a jó szándékú tévedések is veszélyesek. Hogy annyira érzékeny dolog ez, hogy az ember pontosan kövesse az isteni tervet. Mert Pál apostol is egy jó szándékú tévedést követett el, de ennek messze menő következményei lettek. De mivel az Isten tudta, hogy jó szándékú volt a tévedés, ezért nem hagyta őt magára, hanem megszólítja, és azt mondja, hogy bízzál, és ami Pált izgatta, hogy Róma és az ő további munkája, azt mondta, Rómában is bizonyságot fogsz tenni felőlem. És hogy az Isten vele van, és most ő ugyan csinált egy kis kanyart, de az Isten fogja tovább vezetni őt az egyenes úton. De minden esetre mutatja azt az óriási felelősséget és kockázatot, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy minden utunkban megismerjük az Istent, és folyton tegyük fel a kérdést, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogyha lehet még jó szándékú tévedésre csúszom be, mert annak is megvannak a maga következményei. És ezután már csak nagyon röviden szeretnék utalni a folytatásra, hogy mennyire ez az isteni ígéret teljesedett, hogy Isten vele van. Tudjuk, hogy aztán egészen más úton került Rómába, mint szabad emberként mehetett volna, fogolyként, de ennek az útnak a tanulságai is hatalmasak. Először is egy olyan viharba kerülni, ugye hát tudjuk, hogy vannak a tengeren viharok, de ahol sok napon át se napot, se holdat, se csillagokat nem láttak, és egyre növekedett a vihar, én azt gondolom, hogy az a bizonyos ős ellenség, aki természeti erőkbe is bele tud nyúlni, ha másképpen nem, akkor így szerette volna Pált elpusztítani, hogy az Isten terveit keresztezze. De tudjuk, hogy amikor, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, amikor ez így történt, akkor az Isten felhasználta Pált arra, hogy fogoly létére szinte ő lett a hajó parancsnoka, mert az Isten őt tanácsolta, és mindig mondta, hogy mit tegyenek, és megmondta az egész hajó utas csapatának, ugye a foglyoknak, katonáknak és mindenkinek, hogy Isten neki kijelentette, hogy ne féljen, mert senki se fog elveszni, csak a hajó. És azt mondta, hogy Isten ajándékul adja neked mindazokat, akik a hajóban utaznak. Ez is egyetlen igaz emberért sokszor Isten egy egész nagy embercsoportot megment. És mikor aztán tudjuk, hogy végül Málta szigetére verődtek, pont úgy, ahogy az Isten Pálnak jelentette, hogy senki se veszett el, csak a hajó, akkor mikor ott ugye a nagy tüzet rakták, hogy ott velegedjenek a tengerből kikerült ázó-fázó emberek, akkor rátapadt egy vipera a kezére. Erre is lehet azt mondani, hogy véletlen. Hát a melegből előjött, és rátapadt a kezére. De én azt hiszem, hogy az a nagy küzdelem mindenben benne van. Valószínű, hogy ez az ős ellenség még mindig jön. Hogyha nem tudta a saját honfitársai közül való ellenségei által elpusztítani, ha nem tudta a vihar által elpusztítani, akkor most pusztítsa el a vipera. És suttogták is ott az emberek, hogy ez az ember biztos valamilyen gyilkos, és ha tengerből ugyan megmenekül, de az isteni bosszú nem hagyja, és csak el kell vesznie. De egyszer csak azt látták, hogy miután ő berázta a tűzbe a viperát, nemhogy holtan esne össze, hanem az égvilágon semmi baja nincs. Azt mondja az írás, hogy akkor a szigetlakók megváltoztatták az értelmüket, és Istennek gondolták, hogy a viperamarás sem ártott neki semmit. És megkérdezem, milyen bátorítások voltak ezek Pálnak magának? Mennyire tudta, hogy az Isten vele van? Mennyire tudta, hogy ez az Isten útja, hogy ő igazgatja az ő útjait? És nem tud semmi ellenség ártani neki ezen az úton. Aztán olyan szép az, amikor olvassuk a Bibliában, amikor megérkeztek, kikötöttek Itáliában, és nem Rómában, hanem egy lejjebb lévő kikötővárosban, és oda elé jöttek Rómából a keresztények üdvözölni, akkor azt írja, hogy Pál vigasztalást, erőt és bátorságot vett. Látta az Isten munkáját, és utána milyen boldogan írta, hogy még a testőrség házából való között is nagy számú a megtérés, és ő szabadon prédikálhatott Rómában a tulajdon szállásán 2 esztendőn át, noha fogoly volt, de ami neki az élete volt, az evangélium prédikálása, azt folytathatta. És azt is tudjuk, hogy ha mártírhalállal is végződött az élete, de ez egy diadalmas vég volt, és erről tanúskodik az utolsó nevezetes vallomása, amit a Timóteushoz írt 2. levél megörökít. És én szeretném, ha ebből mindnyájan megértenénk azt, hogy ne ezt a gondolkodásmódot kövessük, hogy hát igen, Istenre én igényt tartok, és hát azért nagy sorsfordulókon őt segítségül hívom, hanem lássuk meg azt, hogy kelepcékkel teljes szörnyű erdő az élet tényleg. És még a nem durva törvényszegések, még a nem szándékos hibák is, ezen a hihetetlen érzékeny dolog ez, ha csak az ösztök ellen egy kicsit rugódozunk, vagy csak elmulasztjuk megkérdezni, hogy ebben az adott dologban mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Már szenvedéseket gyűjtünk be fölöslegesen, már kárt okozunk magunknak, és kárt teszünk másoknak is. Az Isten pedig kész arra, hogy igazgassa a mi útjainkat, kész arra, hogy azon az egyenes úton vezessen a célba. És különösen gondoljunk arra, hogy az emberi történelem végén, Jézus visszajövetele előtt, milyen hihetetlen értéke van az időnek. És mennyire kockázatos az, hogy mi az ösztök ellen rugódozzunk, vagy valahol egy rossz döntést hozzunk. Szóval mennyire csak az kívánatos, hogy azokban a jó cselekedetekben járjunk, amelyeket Isten számunkra előre elkészített. És hogy bennünk ott legyen ez az igény, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, milyen jó cselekedeteket készítettél számunkra, és én nem akarok görbeutakra tévedezni, nem akarok a magam feje után menni. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy teljes elménkből megtanuljunk bízni, és ezzel egyidejűleg a magunk értelmére nem támaszkodni, nem bízni a magunk ítélő képességében, nem bízni a magunk akarat erejében, mert meghaladja az a feladat, hogy mi egyenesen és biztosan a kikötőbe érjünk a mi képességeinket. Az Isten viszont szeretettel ígéri, hogy ha mi hallgatunk rá, ha valóban teljesen is igazán rábízzuk magunkat, akkor minden utunkban megismerjük őt. Akkor mindig megtaláljuk azokat a biztos jeleket, hogy ő igazgatja a mi útjainkat. És akkor se félelem, semmi nem tud megrendíteni, akkor bátran is egyenesen tudunk haladni előre. Szívemből kívánom, hogy ez legyen mindannyiunk tapasztalata. Amen.
délelőtti istentiszteletünk végén keressük meg a 233-as számú éneket, és az első, második és harmadik verszakát énekeljük el. Tehát 233-as számú ének, első, második és harmadik verszakát. Akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk. A többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk, és szeretnénk, ha ennek a hitbeli tapasztalat nyomán itt éneknek a sorai az emlékezetünkbe vésődnének. Add, Urunk, hogy mi is igényeljük azt, hogy érezzük a te közelségedet, hogy lássuk a te nyomaidat, a te vezetésednek a biztos jeleit azon az úton, amelyen haladunk. És könyörgünk, Istenünk, hogy tényleg az életünket meghatározza ez, hogy rád bízom én magam. Úrunk, olyan gyanakvóak, és olyan gyengék, és olyan önfejűek vagyunk sokszor, hogy ezt igazán megtegyük. És bocsásd meg, hogy sokszor rugódozunk az ösztök ellen. Világíts be a mi lelki világunkba is, és add, hogy meglássuk, hogy hányszor tettük azt, hogy megpróbáljuk a lelkiismeret szavát, a Szentléleknek azt a finom halk intését elfolytani, elnyomni magunkban, és mégiscsak egyet rántva magunkon a magunk útját folytatni. Urunk, add, hogy megértsük Pál történetéből is, hogy nem csak a durva bűnök kártételek, hanem hihetetlenül érzékeny dolog ez, hogy mi tényleg minden utunkban pontosan téged kövessünk, és kérünk, olcs a mi szívünkbe vágyat, hogy különösen most az emberi történelem végén, amikor oly nagy az emberi ínség, oly nagy a vakság, annyi az emberek megmentésében való feladat, mi vágyva vágyakozzunk azokat a jó cselekedeteket betölteni, amelyeket a mi személyiségünket ismerve te elkészítettél számunkra. Segíts, Uram, hogy ezt mi szívből kérdezzük tőled, és tényleg rád bízzuk magunkat. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és békességeddel bocsáss el mindannyiunkat, és megköszönjük néked, hogy a mi parányi életünkre akkora figyelmet fordítasz, és kész vagy a te mennyei segítségedet ajánlani nekünk az élet küzdelméhez. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Végezetül a megkezdett 233-as számú ének 4. és 8. verszakát énekeljük el közösen. Tehát a 4. és 8. verszak.